Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, kezdődik a Gólvonal című sportmagazin, amelyben ma szó lesz labdarúgásról, vízilabdáról, Formula 1-ről és egy különleges kiadványról is. Elsőként pedig arról, hogy a pekingi olimpia kimaradt Fazekas Zsúr Krisztinának, ezért négyszeres világbajnokként az Egyesült Államokba költözött, ahol az önbizalma is nagyobb lett. A Londonban olimpiai bajnok női kajak négyes tagja az Inforádió Arena című műsorában arról is beszélt, hogy férjével komoly áldozatokat hoztak a sikerért. A riporter Szabó Gergő.
Több mint 3 éve költözött az Egyesült Államokba, azt lehet tudni, hogy a férje Rami Zsúr miatt is. Mivel kezdett el foglalkozni, és hogy teltek azok az évek, a kezdeti időszak?
Kezdeti időszak elég nehéz volt, amikor kiköltöztem, már nem a kajakra akartam fókuszálni, így mellót kellett keressek, ugye suliba jártam, angolt tanultam, mert az angolom az elég szegényes volt, és hát először egy szörfdeszkagyártó cégnek kezdtünk el dolgozni, hát el kellett adni ugye a szörfdeszkákat, ami hát elég nagy kihívás volt az angolommal, nem volt sok úgymond gyakorlatom ebbe. Aztán személyedzőként kezdtem el dolgozni, meg ezt az új sportot, ezt a stand-up paddling, ami ilyen állva elvezésre tudnám fordítani, szörfen állva elvezésre, ezt kezdtem el oktatni. Azt nagyon-nagyon szeretem, meg magát az emberekkel való kapcsolatot a munka közben, úgyhogy megtaláltam, amit úgy igazán szeretek csinálni. Az eladás az nem az én asztalom volt, úgy érzem.
A szavaiból azt vettem ki, hogy kicsit mintha elege lett volna a kajakozásból. Ez talán annak is köszönhető, hogy 2008-ban Pekingbe nem tudott kijutni?
Nekem elég nagy csalódás volt, igen, a 2008-es év. Én ott szinte biztosra vettem, hogy kint leszek az olimpián. Nagyon sokat dolgoztam érte, és úgy érzem, hogy majdnem, hogy mindent megtettem érte, valószínűleg valami hiányzott, ezért nem jutottam ki, de ott egy kicsit azt hiszem, ott úgy eldőlt bennem, hogy lehet, hogy ez nem nekem találta ki, hogy olimpián indulhassak, bár nagyon nagy álmom volt. Így a 2009-es évben már nem is indultam olimpiai számba, még itthon készültem, és a világbajnokságon még 2 ezüstérmet nyertünk, 204-esbe is a váltó tagjaként. Ezek után úgy határoztam, hogy irány Amerika és a párom Rami Zsúr.
És aztán eltelt 2 év, és 2011-ben újra kezdte. Minek hatására mi szólt emellett, hogy újra kezdje a kajakozást?
Nem igazán fejeztem én be, mert ahogy kimentem, én azért ott kajakozgattam, mert megmondom őszintén, rengeteg időm volt, és szerettem volna valami olyasmit is csinálni, amihez értek, és a kajakozáshoz értettem igazán a legjobban, mert hát ugye ezt csinálom 20 éve, és sikerült bekerülnem az amerikai csapatba, és egyest tudtam indulni, amit úgy előtte itthon nekem erre nem volt lehetőségem, ugye elég erős a mezőny, és azért nem voltam az első, és ott az nagyon tetszett, hogy végre világszínvonalon úgymond egyesbe indulhattam, és ez egy újdonság volt nekem. Nem voltak igazán jó eredményeim abban az évben, 2010-ben, egyszer sikerült a döntőbe kerülnem, és ez egy kicsit úgy elkezdett motiválni, hogy ez az egyes indulás ez olyan volt, hogy hát ezt még nem csináltam, és hogy nagyon-nagyon tetszett. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor 2011-re felkészülök rendesen, megkértem a Ramit is, hogy akkor csináljuk ezt rendesen, és hogy segítsen nekem, hogyha tud. Meg itthonról is kaptunk segítséget, a Klebertz Tamás segített nekünk az edzés programba, és végül is jól sikerült a 2011-es évem. Nyertem 3 világkupát, a Szegedi Világbajnokságon 2. lettem ezren, ami nekem egy nagyon jó eredmény, és innen már csak egy ugrás volt az olimpia, úgymond, hát volt még 1 év, és úgy döntöttem, hogy akkor ezt meg kell még próbálni.
És hát ez az 1 év ez azzal telt, hogy 2011-ben visszatért már amerikai színekben Szegedre, a világbajnokságon kajak egyesben 2. lett, 1000 méteren. Min múlott, hogy rá 1 évre nem az amerikai, hanem a magyar válogatott színeiben tudott rajthoz állni?
Ez igazán azon múlott, hogy nem is volt más lehetőségem, nincs amerikai állampolgárságom, így nem is indulhattam volna amerikai színekbe, ezt tudtam. Annyi volt, hogy az amerikaiakat meg kellett kérnem, hogy engedjenek el, mert van egy ilyen szabályzat az ICF-nek, meg az olimpiai karta is, hogy annak az országnak, amelyikben színeibe versenyeztem, attól el kell úgymond kéreckedni, de szerencsére az amerikaiak, mivel hogy igazán semmi támogatást nem adtak, elengedtek, és sok sikert kívántak. Úgyhogy így indulhattam el a válogatókon magyar színekbe, és nagyon örülök, hogy visszakeveredtem Magyarországra.
Hogy telt egyébként az az egy év kint Amerikában a felkészülés?
Nehéz volt. Nekem nagyon-nagyon nehéz volt. Mindenféle támogatás nélkül készültem. Dolgoztam mellette, személyedzőként is dolgoztam, ugye, meg oktattam a klubba, ahol edzek. Én néha úgy éreztem, hogy hát ez valahogy ez így nem lehetséges. Főleg, mivel tudom, hogy itt Magyarországon milyen jó körülmények között készülnek a versenyzők, és egy kicsit néha így elbizonytalanodtam, hogy én meg tudok-e ugyanannyit tenni ezért, mint ők. Úgyhogy én nagyon-nagyon keményen edzettem, és minden energiámat tényleg erre fordítottam, meg minden egyes rezdülésem mindig arról szólt, hogy ez nekem ott kell lennem. Úgyhogy úgy jöttem Magyarországra, hogy hát ez most nem sikerül, akkor ez már nem fog sikerülni soha az életemben. Úgyhogy nagyon nagy kihívás volt.
És hát ehhez nagy változáson ment keresztül, mert ön is elmondta egy interjúban, hogy ahhoz, hogy olimpiai bajnoki címért küzdhessen, és hogy meglegyen ez az aranyérem, az egész éles stílusát meg kellett változtatnia. Miben kellett változnia a négyszeres világbajnokként?
Nem igazán az életstílusomat kellett megváltoztatni, hanem magamba kellett rendeznem a dolgaimat. Valószínű, hogy a hitem magamban nem volt elég, mielőtt én kiköltöztem, és szerencsére a férjem ezt orvosolta, és elhitette velem, hogy képes vagyok rá. Szerintem talán ez hiányzott nekem eleinte, és nagyon örülök, hogy ez így visszajött, és ráadásul most, hogy ugye sikerült az olimpia, és nyertünk is, így beigazolódott, hogy az ember amiben hisz, és amiért tényleg úgymond megtesz mindent, és kiválasztja a jó utat, meg okosan felkészül, minden lehetséges. És most már ezt elhiszem, és szerintem a következő éveimet úgy is fogom tervezni, hogy ebbe hinni fogok, és tényleg bármi lehetséges.
Fazekas Zúr Krisztina olimpiai bajnok kajakozót hallották.
Gólvonal, a sportmagazin.
A Magyar Vízilabda Szövetség új elnöke szerint számos eszközzel lehet és kell fejleszteni az itthoni utánpótlást. Kemény Dénes, a férfi válogatott volt szövetségi kapitánya az Inforádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy mi áll Montenegró sikerei mögött. A riporter Dénes Tamás.
Rengeteg gyerek szeretne pólózni, mondjuk a fővárosban is, és nincs elég vízfelület. Na most, amennyire tudom, egy budapesti vizes központnak a létesítése vagy létrehozása az önnek évek óta szívügye.
Így van, én szerintem ketté kell választani. Tehát egy nagy válogatottnak otthont adó, 5-6 ezres lelátós, világesemény rendezésére alkalmas központ. Ez egy önálló fontos projekt. De nem úgy, hogy fölcseréljük 6-7 uszodára, mert a költségeket nézve ez 6-7 fedett uszoda költsége lenne. Hogyha ezt önállóan egy másik büdzséből, akár egy olimpiai parkon belül, akárhogyan megcsináljuk, ez egy fantasztikus dolog lenne. És lenne egy méltó, ősztől tavaszig tartó otthona a válogatottaknak, mert a mostani az igazából méltó egyedül a Margit-sziget. Nincsen Budapesten olyan fedett uszoda, ahova szívesen viszünk ellenfelet, hogyha belegondolunk, az összes ősztől tavaszig tartó válogatott meccs az mindig vidéken van, ugye gyönyörű uszoda van. Miskolcon, Egerben, Hódmezővásárhelyen, Debrecenben, amik a legújabb építkezések. Visszatérek megint a Tavóra. Ugye most 2 uszoda épül, ami 2 év alatt fog felépülni, új uszoda, új szép fedett uszoda, egy Cegléden, egy pedig Szentesen. Teljesen jogos, nagyon komoly vízilabda élet van nagyon régóta. További 2 fontos csapatnak, aki most sokat költ a vízilabdára, és élcsapat a Szolnok és a Szeged, az uszodájának a befedésére kerül sor, szintén a Tavóból. De ha már az utánpótlásról beszélünk, akkor már sokszor elmondtam, mind ok, de most már látni azért szerencsére a kiutat. Az utánpótlásnál saját gödrünkbe estünk bele azzal, hogy a sok-sok jó eredménnyel rengeteg gyerek jött, kevés vízfelülettel, és tényleg egy edzésen 40 gyerek van, hát így nem lehet rendesen dolgozni. Na most a sok szám, és a magas szám így nem hozta azt a tehetség számot, ami normális lett volna, hogy 1500-2000 utánpótlás gyerekből jöttek ki a Kásás Tamásék, akkor most az 5000-6000-ből sokkal többnek kellene lenni, mert a tehetséggondozás, a vízfelület és az idő, és a gyerekek nagy száma miatt elsikadt. Most 2 helyen kapunk ehhez segítséget. Egyfelől, amit az előbb mondtam, évente pályázunk uszodákra, uszodabefedésekre, ez az egyik. tehát nő a vízfelület, a másik, hogy az utánpótlásra elkölthető adóforintokkal csökkenthetjük azt a fajta, hát, pejoratívan tagdíj vízilabdának nevezett utánpótlás vízilabdázást, ahol a sok költséget, úszod, az drága, ugye ez nem mind a kézilabda, vagy a foci, hogy a gyepben is lehet, vagy a tornaterembe, hogy?
Vagy az atlétika.
Vagy az atlétika, így van. Ehhez úszod, a kádban nem lehet pólozni. Ezért a pólós tagdíj gyerekeknél az eleve kizárt egy csomó társadalmi réteget, plusz valaki 10 és 20 forint között fizet havonta, az rendel is. Most amennyiben most már a tagdíjat is tudja csökkenteni az utánpótlás klub, akkor az utánpótlás klubnak a hatékonysága a napi munkában erősebb lesz. És egyfelől készítünk szakemberekkel rövid időn belül évjáratra és posztra lebontott felkészülési terveket, gyakorlatsorokat, azokat a minimumokat, amiket meg kell a gyerekeknek évről évre csinálni, ami egy ajánlás lesz. Ugye Magyarországon kötelezővé nem lehet semmit tenni, valamit kötelezővé teszel, akkor az pláne nem úgy működik. De biztos vagyok benne, hogy még ha büszke is egy utánpótlás edző, hogy én úgy is tudom nekem, miért adják ezt oda, majd amikor nem látjuk, akkor azért csak elolvassa, és csak be fog építeni ebből dolgokat. Illetőleg ezzel a plusz pénzzel meg tudják teremteni, hogy a csapatmunkán kívül a csapat legtehetségesebb játékosai egy héten háromszor, négyszer túlórázzanak, és ott lenne az a fajta egyéni képzés, amit az egész csapaton belül nem tud megcsinálni. Így úgy gondolom, hogy hamar lesznek látható eredmények. Én sajnos az elmúlt 4 évben sokat küszködtem, hogy felnőtt válogatott edzésen képeznem kellett. Vicc.
Az akadémiai rendszer, mondjuk olyan futballban működik, és néhány sportában gondolkodnak rajta, furcsa mondani például ökölvás, már az a vízilabdában nem működhet?
Nyertünk 9 olimpiai aranyérmet, hogy nem voltak akadémiák. Én úgy látom, a labdarúgásban is igazából átnevezték a serdő meg az ifi csapatot akadémiának. Most az, hogy valakit ott altatnak, és napközis rendszerben, meg a tanár megy be az iskolába. Én szerintem azért itt sok a
Inkább vízfelület legyen.
A gyerek egyszerűen 2 órát naponta, mert a víz az egy idegen közeg, hétfőtől péntekig, és vagy szombat, vagy vasárnap legyen meccs, hogyha egy napot egy héten kihagy, az oké, de 3-4 napot nem lehetne. Most a pólóban is lesz olyan, hogy mondjuk egy pécsi pólós palánta mondjuk 80 kilométerrel lakik egy faluban a család Pécstől, akkor azt így is meg kell oldani, hogy valahol Pécsen járjon iskolába, de ott lakjon, oldják meg, mert az a gyerek elvész a poloszámára. Ezzel a szisztémával úgy gondolom, sok Bíros Peti lesz, és azért a Bíros Petit említem, mert a Bíros Peti Miskolctapolcáról került először Egerbe, aztán a válogatottba, ami egy fehér folt volt a magyar pólóban. Tehát, hogyha megkapják az edzők azt a segítséget, amit használhatnak a napi munkához, és azt a plusz fél órát, egy órát naponta a legtehetségesebb gyerekekre kisebb csoportban, külön az egyéni képzésben meg tudják csinálni, akkor nem fog elvészni tehetség. Aztán persze ezt utána tovább lehet szervezni, hogy héten egy regionális edzés, és nem kell Budapestre utazni 200 kilométerről, csak mondjuk Hódmezővásárhelyre, Csongrádról vagy Szegedről, és akkor ott egy ilyen közös edzés, tehát ezt már nem akarok ilyen részletekig elmenni, lehet tovább ragozni. Én nem gondolom, tehát szépen hangzik, nem látom ennek akkora igényét. Nagyon érdekes, mitől olyan erős a montenegrói vízilabda 500 utánpótlás gyerekkel? Ott még mindig 2 műszakba járnak suliba. Ezt el nem tudja az ember képzelni, mekkora előny, hogyha 15 fős klub, 12 éves klubcsapatjáték, klubcsapat mennyiség, tehát játékos mennyiség, 15 fő. Fele délelőttös, fele délutános a suliba, csak 8-an vannak edzésen, két edzővel, másfél-két órát, üres délelőtt minden úszod a világon. Ő délutános, délelőtt nagyon jól tudnak vele dolgozni.
Kemény Dénest, a Magyar Vízilabda Szövetség új elnökét hallották.
Gólvonal, a sportmagazin.
Az idei Formula 1-es világbajnokság első 3-4 helyezettjének teljesítményét nehéz komolyabban kritizálni. Érzékeltette Jó Gábor, az Index szakírója, és Weber Gábor szakkommentátor az Inforádió Aréna című műsorában. A riporter Domanics András.
Zsinórban harmadszor Sebastian Vettel lett a világbajnok. Nem lesz unalmas, lassan nem lesz egy újabb Schumacheri éra?
Hát, hogyha ha így 3 pontokkal fog nyerni, akkor nem. Tehát így, hogyha mondjuk 10-et nyer egymás után, de végig izgalmas lesz az utolsó pillanatig, akkor az nagyon szórakoztató. kicsit így Valentino Rossit tudnám felhozni a MotoGP-ből, ugye ő is nyert 4-et egymás után, de ebből szerintem csak egy vagy kettő volt, amit óriási különbséggel. Tehát, hogyha ha szoros marad a mezőny, a végén kinyer, az szinte másodlagos. Tehát az izgalom a lényeg, hogy ez megmaradjon egész éven keresztül, 20 futamon keresztül.
Most ugye mindenki azt találgatja, hogy Vettel a fiatal korának köszönhetően megdöntheti a Schumacher rekordjait, ezt nyilván nem fogjuk tudni eldönteni. De mennyire számított mondjuk Adrian Newey ezekben a sikerekben? Ugye ő az autó tervezője.
Minden sikerben nagyon fontos a technikai főnök szerepe, vagy a technikai igazgató szerepe, vagy hívjuk akárhogy, tehát aki a komplett mérnöki gárdát vezényli, és az autó alapkoncepcióját megálmodja. De ez nem azt jelenti, hogy Adrian Newey zseni egyedül dönt. Tehát azért több mint 100 mérnök dolgozik, azért számoljunk így Red Bullnál is, és a top csapatoknál abszolút értelemben. Most itt minden egyes mérnök olyan mérnök, aki önmagában az autóiparban bármikor, bárhol állást kapna. Tehát nem arról beszélünk, hogy összeszednek 5 jó mérnököt, és 105 vagy 95 közepeset, hanem itt mindenki egytől egyig a saját szakmája, a saját szakterülete kiemelkedő egyénisége, és őket valahogy csapatban működtetni, együtt dolgozni, és a koncepciókat egymással kölcsönhatásban dolgoztatva kialakítani, ez a legnehezebb dolga a technikai igazgatónak, és ezért lehet ebben a sok ismeretleges egyenletben elveszni, ahogy a Mercedes például elveszett most már jó néhány évre, hiába ült Ross Brawn, és hiába vásároltak be a legnagyobb mérnöki zseniket az elmúlt időszakban, Adrian Newey-t kivéve, mert nem biztos, hogy jól működik. Ez pont olyan, mint egy foci csapat. Tehát megvásárolod a legjobb játékosokat, ha nem működnek csapategységben, akkor hiába az egész. Tehát lesz egy nagyon drága csapatod, és ki fogsz esni már a BL-ben 8 között, vagy be se jutsz. Úgyhogy, ha már Manchester City-nél tartok fejben. Szóval ilyen szempontból ez abszolút erről szól. És Adrian Newey, mint egy jó szövetségkapitány tudja összerakni a dolgot, átlátja, hogy mit akar a csapattól, mit akar az autótól, és ezt valahogy mindig vizionálni tudja, hogy hogy éri el. Ő is futott néha a zsákutcába jó néhányszor, de sokkal több jó koncepció volt, mint rossz.
Vártam, hogy kimondod a menedzser kifejezést, ha már itt a focinál tartunk. Szerintem az is nagyon fontos, hogy ki hogy tudja összefogni a saját csapatát benne Newey-val. Tehát nem véletlen, hogy Chris Hornert a Merci állítólag megkörnyékezte a napokban, hogy átvitték volna a csapatfőnöknek. Tehát nagyon fontos az, hogy ő ezt az istállót szinte tökéletesen megszervezi. Ugyanígy Martin Whitmarsh szerintem a McLarennél nagyon jól dolgozik, szemben a Ferrari-nál már nem tudjuk annyira kiemelni Stefano Domenicali munkáját, és a Mercinél pedig ugye Ross Brawnnak kellene tökéletesen összefognia, de ott most szerintem annyira káosz van, annyi új ember jött, annyi pozícióba, hogy ahogy Gabi is mondta az előbb, tényleg így elveszett benne.
A csapatvezetők szavazatai alapján az év legjobb pilótája Fernando Alonso lett. Ti mit gondoltak, tényleg ő volt a legjobb?
Hát abszolút teljesítmény tekintve azt gondolom, hogy igen, minimális volt a különbség közte és Vettel és Hamilton között. Tehát ha csak különbontjuk a technikát és az embert, amit nagyon nehéz megtenni, és megnézzük azt, hogy ki mit hozott ki 20 futam alatt az autójából, akkor talán Alonsoé volt a legjobb teljesítmény. Alonsoé sem volt hibátlan teljesítmény, mert volt egy-két olyan időmérős szereplése, amikor azt gondolom, hogy ezért több volt abban a Ferrari-ban, de Massa gyengékedése miatt ez sosem derül ki, főleg az év első kétharmadában. Viszont az év végén egyértelműen volt egy hanyatlás. Az addigi tophoz képest ezt hozzáteszem, tehát annyira kiemelkedően folyamatosan jót teljesített Alonso, hogy ahhoz képest érezhető volt a végén, hogy Massa ennyire nem jöhetett volna vissza a nyakára, és nem verhette volna pont, meg az utolsó néhány időmérőn kétszer is elkapta. Ami sok mindennek betudható, de ott Alonsonál is remegett a léc már. Tehát érezte a nyomást, és ez érződött rajta. Annyira kérlehetetlen lett volna, mint az év elején, akkor Massa sosem verte volna még időmérőn így, ahogy megverte az adott szituációban, pont amikor a VB cím legkiélezettebb volt. Innen nézve ezek a hibák beleférnek, mert nem lehet 20 versenyt, 20 hétvégét úgy végigcsinálni, hogy az ember nem hibázik. Tehát most minimális hibákról beszélünk, meg az elképzelt elméleti maximumról, ő volt a legközelebb hozzá, inkább azt mondom. Vettel picit többet rontott, de utána nagyon-nagyon jól jött vissza, és a rontásaiban is sokat javított, tehát sok olyan eldobottnak tűnő futama volt, amikor elképesztően sokat hozott vissza apró pontokért, de a végén ezek az apró pontok rengeteget számítanak, mint láttuk, és Hamiltonnál pedig azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen olyan mértékben ásta alá az autó, meg a csapat felkészületlensége sokszor a teljesítményét, hogy nála nem is lehet arról beszélni, hogy egy folyamatos évet ment. Ehhez képest szerintem elképesztően összeszedett volt önmagához képest, és mindig tudta hozni azokat a kiemelkedő edzés eredményeket, vagy győzelmeket, amikor az autó végigbírta, de persze így nem tudott labdába rúgni az év végén.
Szerintem is az első három között egészen minimális különbség volt, tehát Vettel Alonso és én Räikkönen teljesítményét is ide húznám be, tehát ők tényleg nagyon-nagyon jók voltak és kiemelkedtek, és ugye Hamilton, aki tényleg, hogyha visszanéz az utóbbi 2-3 évére, mind a háromnál azt gondolhatja, hogy hát, hogyha csak 2 futammal többet tudok behúzni, akkor a végén lehet, hogy meg lehetett volna az a második VB cím.
Néhány héttel ezelőtt Mihalis Norberttel beszélgettem ugyanebben a stúdióban, és megkérdeztem tőle, hogy számára mi volt a 2012-es Forma 1-es év legnagyobb meglepetése. Ő azt mondta, hogy Kimi Räikkönen teljesítménye. Egyet értetek ezzel, Jó Gábor?
Nekem annyira nem volt váratlan. Tehát nem hagyott ki annyit, mint mondjuk Schumacher, és nem olyan kulcs időpontban ment el, mint Schumacher. Tehát amikor a 2009-es szabályváltozások bejöttek, akkor Räikkönen még itt töltött egy szezont, és 2 olyat hagyott ki, amikor lényegében nem változott a Forma 1. Szerintem ez rengeteget számított, hogy egy olyan autóba, nagyjából olyan szabályok szerint felépített autóba ült bele, mint amiből kiszállt. És a sebessége az nem lehetett gond, és a hozzáállása volt szerintem a kulcs. Tehát ő Schumacherrel szemben, ő nem úgy jött vissza, hogy én most világbajnok leszek, vagy idén, vagy jövőre, vagy azután. Ő nem véletlen, hogy 1 éve szerződést írt alá, nézzük meg, hogy alakul, nézzük meg, milyen lesz ez a Lotus, mindenféle nyomást levett a saját válláról, és versenyzett. És ez lett belőle, hogy úgy néz ki, hogy megy a dolog.
Részben egyetértek a Räikkönen is például. Az elén azért nem említettem az első háromba, mert hogy odafért volna talán nekem negyediknek, az edzés teljesítménye miatt mondanám azt, hogy ezt konstans nem tudta jól hozni. Csak az időeredményeket figyelembe véve, a büntetéseket leszámítva, Grosjean 12 hétre verte időmérőn, ami egy hát nem teljesen újonszó, de mégis újonsznak számító versenyzőt, mint Romain Grosjean, azért egy elég komoly teljesítmény Räikkönen ellen, úgyhogy azért neki még szoknia kellett mindent a Forma 1-jel kapcsolatban, és kapásban már Ausztráliában nagyon nagyot ment az időmérőn, tehát már az első versenyen. Räikkönen sokat szenvedett a kormányszerróval, minden apró problémái voltak. Az évelején egyébként volt egy kis összezördülés, ami nem jött át, és utána szép lassan átment az egész egy ilyen, nem is tudom, milyen rock and roll party Lotusnál, és tényleg olyantok ez a jól működött, minden meg volt a csapategység, de az évelején volt egy kis feszültsége miatt a kormányszerró probléma miatt Monakóba. Ki sem ment, bejött az első kör után a szabad edzésen, és azt mondta, hogy ő így nem megy egy métert sem, most annak azért nem nagyon örültek a csapatnál, de mégis megcsinálták, amit kért. Szóval az időmérés teljesítménye miatt mondanám azt, hogy Räikkönen csak 5-ös alá, miközben a másik 3 az én gyakorlatilag 5-ös, mondjuk Alonso csillagos 5-össel, és ennek ellenére én nem csak Räikkönent, én pont Grosjeant és Maldonadot emelném ki meglepetés szempontból, vagy akár Perezt is, habár Perezben már tavaly is láttam ezeket a dolgokat, idén kijöttek, habár sok-sok elég hullámzó teljesítmény volt mind a hármuké. Azt gondolom, hogy a jövőt tekintve Perez, Grosjean és Maldonado mindenképp ott lesznek az él közelében, hogy aztán bajnok lesz-e belőlük, vagy csak futamokat nyernek, vagy dobogokat hoznak, azt nehéz megmondani. Nyilván Perezé most a legjobb változat abban a szempontból, hogy a McLarennél megkapta Hamilton helyét, de Grosjean és Maldonado sem áll annyira rosszul.
Jó Gábort, az Index Formula 1-es szakíróját és Weber Gábor szakkommentátort hallották. A golvonal nem sokára folytatódik.